harccal a vasút felé, megállapodás vagy sztrájk. Csak akkor nem lesz munkabeszüntetés, ha a kormány megtartja a vasutasok kórházait. Terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában. A hatóságok újabb merénylettől tartanak a Szigetországban. Idén már csak online, sokan viszont nem regisztrálnak az elektronikus adóbevalláshoz. A mulasztásért komoly bírság jár.
A hírstúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Megállapodás vagy sztrájk? A csütörtöki tárgyalások eredményétől teszik függővé a vasutasok, hogy megtartják-e a péntekre meghirdetett sztrájkokat. Amennyiben a kormány eláll attól a szándékától, hogy a vasutasok ellátását biztosító kórházakat megszünteti, illetve összevonja, akkor nem lesz munkabeszüntetés. Ha eredménytelen lesz a tárgyalás, akkor a pénteki kettő sztrájk után jövő kettől már folyamatos sztrájkot hirdetnek.
Ha nem sikerül megállapodniuk, akkor pénteken, azaz február 2-án reggel egy órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a vasutasok. 8 és 9 óra között nem közlekednek a személy- és tehervonatok, a vasút egészségügyben dolgozók pedig reggel 8 és este 18 óra között csak a sürgősségi eseteket látják el. Mint Simon Dezső elmondta, nem céljuk a munkabeszüntetés.
Hogyha holnap 10 órakor a tárgyalóasztalnál születik olyan megállapodás, ami elfogadható, akkor úgy gondolom, hogy értelmét veszti a figyelmeztető sztrájk. Egyébként ezt akár az utolsó pillanatban is le tudjuk mondani. Tehát nem azért akarunk sztrájkolni, hogy az utasokat bosszantsuk, hogy a vasút álljon, hanem azért, hogy a követeléseinket elérjük.
Valamennyi reprezentatív vasutas szakszervezet szolidaritást vállalt céljaik elérése érdekében, és legfőbb kifogásuk az, hogy a kormányzat és az illetékes minisztériumok nem egyeztettek az elképzeléseikről a szakszervezetekkel.
5 milliárd forint kompenzációban részesülnek a gyermekházi orvosok, jelentette be az Egészségügyi Minisztérium államtitkára a kormány szóvivői tájékoztatón. Ugyanitt Veres János pénzügyminiszter arról beszélt, reális, hogy még februárban lezáruljon a Malév privatizációja.
A pénzügyminiszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a kormány hozzájárul az APVRT igazgatósága által tett javaslathoz, hogy a Malév vagyonelemei egy állami vagyonkezelőhöz kerüljenek. Ezekért a Malév használati díjat fizessen, és így fokozatosan térüljön meg a Malév államilag garantált hitelállománya. A miniszter szerint reális az a várakozás, hogy a magyar gazdaság a korábban vártnál gyorsabban bővülhet az idén. Azonban a kormány nem módosítja az idei költségvetés keretszámait, jelentette ki Veres János. A kormány 2007-re 2,2%-os GDP bővüléssel számolt a költségvetés készítésekor. A pénzügyminiszter a konvergencia programról elmondta, hogy az Európai Bizottság szakértői jelenleg vizsgálják a dokumentumot. A mostani tervek szerint a következő két bizottság ülésen alakítják ki róla az álláspontjukat. A kormány tervei szerint április 10-én adja le a szeptemberi konvergencia program első féléves értékelését az Európai Uniónak.
Rohamra számítanak a vámhivatalokban február 15-től, ekkortól lehet beadni az igénylést a regisztrációs adó részleges visszafizetésére. Mint ismerte, az Európai Bíróság korábbi döntésében túlzott mértékűnek tartotta a behozott autókra kirótt közterhet, és kártérítése kötelezte az államot.
Milyen a zsebében nyúlhat a kormányzat? Egyes becslések szerint ugyanis a 8-10 milliárd forintot is elérheti az a summa, amit az állam a jogtalanul beszedett regisztrációs adó után lesz kénytelen visszafizetni. A kártalanítás azoknak a használt autókat vásárlóknak jár, akik hazánk uniós csatlakozása 2004. május 1-je és 2005. december 31-e között hozták be járművüket. A tulajdonosok 90 napig jelenthetik be kárigényüket az illetékes vámhivataloknál.
Személygépkocsikról, illetve motorkerékpárokról lehet szó. Az eddigi adatok szerint több mint 70 ezer gépjárműről van szó. A vámhivatal felkészült és felkészül arra, hogy zökkenőmentes legyen az ügymenetes eljárás.
Fontos, hogy a visszatérítést azok is kezdeményezhetik, akik kereskedőnél vásároltak használt autót, és tételesen bizonyítani tudják, hogy ők fizették be a jármű után járó regisztrációs adót.
Ettől az évtől már csak elektronikus úton nyújthatják be adóbevallásaikat a vállalkozások. Ennek határideje szintén február 15-e. A bevalláshoz előzetesen regisztrálni is kell, amit az APEH többszöri figyelmeztetése ellenére sok adózó még mindig nem tett meg. A regisztráció, ezáltal a bevallás elmulasztása komoly bírságot vonhat maga után.
Jogszabály írja elő, hogy 2007-től a munkáltatók, a kifizetők, illetve a járulékfizetésre kötelezettek az adóbevallásukat csak elektronikus úton nyújthatják be. Az ehhez szükséges regisztrációt a múlt év folyamán ütemezve kívánták lebonyolítani, de sok adózó a többszöri felszólítás ellenére sem jelentkezett be a rendszerbe. Az adózásról szóló törvény alapján ezt akár 500 ezer forintos bírsággal is szankcionálhatják.
Mi egyelőre nem gondolkodunk hulasztási bírságban, az lenne a jó, hogyha minden kötelezett minél előbb benyújtsa a regisztrációs bejelentőlapját. Ez annál is inkább fontos, mert enélkül a bevallási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
Vas megyében a 18 ezerből mintegy 700 vállalkozás mulasztott el eddig a regisztrációt, de mint mondják, ez jobb, mint az országos arány. Érdemes még a következő két hétben pótolni a lemaradást, mert a bevallás elmulasztása még komolyabb szankciókkal járhat.
Terrorveszély Nagy-Britanniában. 9 terrorizmussal vándorolt személyt tartóztattak le az angliai Birminghamben, miközben a hatóságok a készültséget a második legmagasabb fokozatra emelték.
A brit hatóságok nagyon valószínűnek tartják, hogy a Szigetország ellen újabb merénylet készül. A Sky News brit hírtévé meg nem nevezett biztonsági forrásokból úgy értesült, hogy egy 20-as éveiben járó fontos fiatal muzulmán férfi elrablását és iraki mintára történő kivégzését tervezték, az őrizetbe vettek. Az áldozat megkínzását és lefejezését filmre vették volna, hogy nyilvánosságra hozzák az interneten, közölte a televízió csatorna. A brit belügyminisztérium úgy fogalmazott, hogy nem tömeges haláleseteket okozó támadásokról, hanem új megközelítésű terrorista módszerekről van szó. Eliza Manningham Baller, az MI5 távozóban lévő igazgatója egy londoni előadásában kifejtette, az MI5-nak és a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának jelenleg 200 hazai és külföldi terrorcselekmények kitervelésén és megszervezésén aktívan dolgozó csoport van a látóterében, összesen 1600 azonosított taggal.
Szerbiában folytatódtak a tárgyalások a kormányalakításról. Vojislav Koštunica, a szerb miniszterelnök, az államfővel folytatott megbeszélésén kijelentette, a diplomáciai kapcsolatokat is hajlandó megszakítani azokkal az országokkal, amelyek elismerik Koszovó bármilyen formában megvalósuló függetlenségét.
A Koštunica vezette szerbiai demokrata párt küldöttsége tárgyalást folytatott Boris Tadić államelnökkel a január 21-i parlamenti választások után alakítandó koalícióról. Koštunica a megbeszélésen azt mondta, pártja csak akkor lép be az új kormányba, ha az abban résztvevő összes többi politikai erő támogatja Koszovóval kapcsolatos álláspontját, amely szerint számukra elfogadhatatlan a 90%-ban albánok lakta déli tartomány függetlensége. Boris Tadić államelnök, aki egyben az országgyűlési választásokon a második legjobb eredményt elérő demokrata párt elnöke, szintén nem támogatja Koszovó elszakadását Szerbiától, de nem kívánja kockáztatni országa Európai Uniós integrációját sem a kérdés miatt. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az ENSZ két nap múlva nyilvánosságra hozza Koszovó jövőjéről szóló tervezetét, amely után sokan etnikai összecsapásoktól tartanak a térségben.
Szerbia nem működik együtt a hágai nemzetközi törvényszékkel, jelentette ki brüsszeli tárgyalásait követően a bíróság főügyésze. Carla Del Ponte élesen bírálta a belgrádi vezetést. Véleménye szerint a szerbiai titkosszolgálatok képesek lennének elfogni a háborús bűnökkel vádolt Mladicot, ha lenne rá politikai akarat. A főügyész, aki több száz felkérést küldött a szerb kormánynak együttműködést kérve, porhintésnek nevezte a Mladic elfogására készült szerb akciótervet.
Személyesen telefonáltam Belgrádba, hogy új információkat tudjak meg a háborús bűnösök hollétével kapcsolatban. Valahányszor érdeklődtem, mindig negatív választ kaptam. Nem, nem mondták, most kampány van. Nem érünk rá különleges kérésekkel foglalkozni.
Carla Del Ponte óvaintette az EU-t, hogy a tábornok elfogása nélkül is folytassa Szerbiával a tavaly tavasszal megszakadt társulási és stabilitási tárgyalásokat, mert szerinte így végképp bottal üthetik Ratko Mladic nyomát. Az unió külügyminiszterei február 12-én döntenek a kérdésben. A főügyész addig személyesen próbál nyomást gyakorolni az enyhülési politika legfőbb képviselőire, Olasz és Spanyolországra.
Befejezte fél éves koszovói misszióját a 15. őr és biztosító zászlóalj. A 291 fős állományt ma ünnepélyesen visszafogadták Tatán.
Éppen és egészségesen tért vissza az állomány, és ez a legfontosabb, mondta Nagy Sándor a misszió parancsnoka. A katonák a pristinai főparancsnokság közvetlen biztosításában, járőrözésben, személyek és szállítmányok kísérésében vettek részt, ezekben pedig remekül helytáltak.
Mivel Roland Kater tábornok, a koszovói NATO erő főparancsnoka kiválóan értékelt az ászlói tevékenységét, a hazai előjáróink kiválóan értékelték az ászlói tevékenységét, így egy dolgom, hogy én is kiválóan értékelem az ászlói tevékenységét.
A külhonban szolgálatot teljesítő katonák legjobbjai szolgálati érdemjeleket, emlékplaketteket, illetve emléktárgyakat vehettek át az ünnepségem.
5 napig éhségsztrájkol Sándor Lajos református lelkipásztor a nagyváradi Lóránczi Zsuzsanna református gimnázium sportpályájának visszaszerzéséért. Az egyéni akcióhoz az erdélyi magyar ifjak szervezete és több nagyváradi lakos is csatlakozott.
Sándor Lajos nagyváradi református lelkipásztor 5 évig volt a Lóránczi gimnázium iskola lelkésze.
Ennek az iskolának a működéséhez szüksége van a sportpályára. Én egyszerű kis emberként ennyit tudok érte tenni. Ezt viszont felvállalom, hisz vállalnunk és hinnünk kell abban, hogy előbb-utóbb igazunk mindenképpen nyilvánvalóvá lesz a világ előtt.
A Királyágó melléki református egyházkerület a közelmúltban imatüntetés sorozatot indított a városi tanács által az ortodox egyháznak utalt gimnázium sportpályájának visszaszerzéséért. A szolidarizálók a váradolaszi templomban imádkozhatnak, ahol tiltakozásként, óránként meghúzzák a harangokat.
A Kossuth téri kordonok eltávolítását követeli a Fidesz. A párt politikusai az igazságügyi és rendészeti miniszternek írt levelükben úgy fogalmaznak, a parlament körüli vaskerítés korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.
A Petrétei Józsefnek címzett levél apropója, hogy a Kossuth teret éppen 100 napja, október 23-ára virradóra ürítette ki és zárta le a rendőrség. A Fidesz frakció vezetője és Szájer József európai parlamenti képviselő által aláírt levél arra szólítja fel a minisztert, hogy az országos rendőrfőkapitányon keresztül haladéktalanul utasítsa Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt a kerítésrendszer felszámolására.
A Kossuth tér jelenlegi lezárása csorbítja a véleménynyilvánítás szabadságát, méltatlan egy demokráciához, és jól mutatja azt, hogy a kormány az ellenvéleményeket nem képes megtűrni.
Navracsics Tibor szerint a tér lezárását indokló főkapitányi rendelkezés, amire a kormány is hivatkozik, sem formailag, sem tartalmilag nem helytálló. Az országházban tartózkodó védett személyek biztonságát ugyanis semmilyen veszély nem fenyegette, a határozat ellen pedig nincs fellebbezési lehetőség. Gusztos Péter szabad demokrata képviselő egyébként szintén úgy nyilatkozott a távirati irodának. Abszurd állapot, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai nem tüntethetnek a Kossuth téren. Az igazságügyi és rendészeti minisztérium egyelőre nem reagált a felvetésekre.
A szocialista frakció egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó parlamenti bizottság felállítását kezdeményezi. A Fidesz nem zárkózik el a javaslattól, ugyanakkor nem érzékel elegendő elszántságot a kormánypártokban a problémák megoldására.
Az MSZP képviselői beszámoltak arról, hogy az illetékes minisztériumban elkészült a fogyasztóvédelem új koncepciója, amely hatékony állami szerepvállalást, fogyasztóbarát jogszabályi háttér kialakítását, illetve nagyobb nyilvánosságot feltételez. A javasolt eseti bizottság feladata az lesz, hogy megvizsgálja például más uniós tagállamok tapasztalatait.
Olyan javaslatokat is megfogalmazhat, amelyek egyébként a fogyasztók fogyasztóvédelmi jogosítványainak tájékoztatását segíti, és akár konkrét meghallgatásokat is tarthat olyan ügyekben, amelyik a fogyasztók nagy csoportját érinti.
Mesterházy Attila frakcióvezető helyettes úgy vélte, a fogyasztóvédelemnek a szolgáltatásokra is ki kell terjesztenie tevékenységét. A Fidesz nem zárkózik el a parlamenti bizottság létrehozásától, azt várják ugyanakkor a kormánypártoktól, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is támogassák a fogyasztóvédelem ügyét.
A fogyasztóvédelmi jogkörökkel ellátothatóságoktól több mint 1800 ellenőrzéssel foglalkozó szakembert fognak elbocsátani. Továbbá mind a mai napig nem derült ki, hogy a megatrédes botránynak lesz-e következménye.
Koszorús László emlékeztetett rá, a kormánypártok nemrég leszavazták a Fidesz javaslatát, amely szigorította volna a rossz minőségű termékeket forgalmazók büntetését.
12 milliárddal kevesebből gazdálkodhat idén a főváros. Demszky Gábor főpolgármester szerint a hiányt a többi között kórházi ágyak csökkentésével, iskolák összevonásával és a színházi támogatások visszafogásával tudják ellensúlyozni.
Budapest az állam nettó befizetője, jelentette ki Demszky Gábor arra utalva, hogy miközben évente 2200 milliárd forint bevételhez jut az államkassza a fővárosból, ennek alig egy tizedét juttatják vissza az önkormányzathoz. A főpolgármester jelezte, a nehéz költségvetési év nem Budapest hibája, és tudja, hogy a főváros sem húzhatja ki magát az állami megszorítások alól.
Működésre nem kívánunk és nem is fogunk felvenni hitelt, csak fejlesztésre. Azonban ez is korlátozott mértékű, a fővárosnak a hitelállománya jelenleg mintegy 160 milliárd forint.
A szakképzési rendszer reformjáról azt mondta, a cél az, hogy a legrosszabb műszaki állapotú, legkevésbé kihasznált iskolák zárjanak be, miközben 15-20 új korszerű képzőközpont nyílhat meg. Demszky Gábor hozzátette, a költségvetés tervezése jelenleg is zajlik. Az első munkaváltozata jövő hét elején kerül a képviselőcsoportok elé, míg a végleges büdzsét a fővárosi közgyűlés február végén fogadhatja el.
A KDNP szakmailag indokolatlannak tartja a budapesti iskola bezárásokról, illetve összevonásokról szóló terveket. A párt képviselője Hoffmann Rózsa nem ért egyet azzal sem, hogy a felsőoktatásba jelentkező hátrányos helyzetű diákokat a kormány pluszpontokkal akarja segíteni a bejutásban.
A fővárosi iskola bezárások ügyét a KDNP interpelláció formájában az országgyűlés elé kívánja vinni. A párt szerint ugyanis nem hagyható szó nélkül, hogy miközben a kormány a szakképzés reformját ígéri, a főváros ilyen léptékű döntéseket hoz. Hoffmann Rózsa szerint az átszervezési javaslatok ellentétben állnak a kabinet fejlesztési terveivel.
A 8 egészségügyi szakközépiskola közül 4 ítéltetett bezárásra, miközben az egészségügyi középkáderek hiányától szenved az egészségügy és az egész ország.
A politikus szerint 1-2 éven belül meg kell szüntetni azokat a pontszámítási kedvezményeket, amelyeket a felsőoktatásba jelentkező hátrányos helyzetű diákok kapnak. Ezek ugyanis akár a maximális pontszám 20%-át is jelenthetik. Hoffmann Rózsa úgy véli, a kedvezmény helyett hatékony felzárkóztató programokra volna szükség a közoktatásban.
A Magyar Kommunista Munkáspárt a Víg Színház bejárata előtt tiltakozott az ellen, hogy a fővárosi önkormányzat 1,1 milliárd forinttal csökkenti a budapesti színházak eddig 2 milliárdos támogatását. A Munkáspárt szerint nem elvonni, hanem emelni kellene a támogatást.
Székely Péter, a Magyar Kommunista Munkáspárt Budapesti alelnöke szerint a színházak eddigi 2,1 milliárd forintos támogatásának radikális csökkentése az intézmények elhetetlenüléséhez, bezárásához vezet, mivel egy 50%-os jegyáremelést a közönség nem bírna megfizetni. Példaként említette, hogy a Víg Színház szerdai előadására a legdrágább jegy 2900 forintba kerül, míg az áremelés után 4350 forint lenne. A munkáspárt az utcai demonstráción felszólította a fővárosi önkormányzatot, hogy ne csak állítsa vissza az eredeti támogatási összeget, hanem emelje is meg azt.
A következő 5 évben 20 milliárd forintot fordítanak a tervek szerint városfejlesztésre Angyalföldön, jelentette ki a kerület polgármestere. Tóth József szerint a 13. kerületben továbbra is a lakásépítés lesz az egyik húzóágazat. Jelenleg ebben a városrészben adják át az összes fővárosi lakás egynegyedét.
Az elmúlt 5 évben megfordult a népességcsökkenés trendje Angyalföldön, érzékeltette a kerület polgármestere a lakásépítés demográfiai hatásait. Tóth József elmondta, az 1,9%-os munkanélküliségi mutatóval rendelkező városrészben a vállalkozók mellett 250 lakást az önkormányzat saját beruházásában építetett fel.
Az elmúlt 4-5 esztendőben mintegy 10 000 lakás épült a 13. kerületben. Napjainkban 7343 darab lakás az, melyik mozgásban van. Ez alatt azt értem, hogy egyrészt építik, másrészt építési engedéllyel rendelkezik.
Tóth József hozzátette, a 13. kerület évente átlagosan 1,5 milliárd forintot fordít intézményfejlesztésre. Ebből a közelmúltban az összes helyi szakrendelőt és több iskolát sikerült felújítani Angyalföldön.
Budapest második kerületi kórházainak megszüntetéséről egyeztetett a kerület polgármesterével Tarlós István, a Fidesz fővárosi frakció vezetője.
Tarlós István szerint szakmailag hibás döntés a második kerületieket is ellátó Óbudai Szent Margit kórház megszüntetése, hiszen ott több olyan speciális osztály is van, amilyen a Szent János kórházban nincs. A frakcióvezető leszögezte, a közgyűlésben igyekeznek megoldásokat találni a kerület gondjaira. A fideszes politikus szerint a jelenlegi városvezetés a fontos ügyekben nem egyeztet sem a kerületekkel, sem a megyei jogú városokkal. A Tarlós István által alapított Budapest Mindenki Egyesület ezen kíván segíteni.
A kerületeknek egyenként és a megyéknek is közük van hozzá, hogy az ország fővárosában mi történik, mit akarnak, mit szeretnének, hogy megtörténjen, és mi az, amiről pont azt szeretnék, hogy ne történjék meg. Ez ennek az egyesületnek a célja.
A civil szervezethez a fővárosi kerületek polgármesterei közül elsőként Láng Zsolt, második kerületi városvezető csatlakozott.
Nehéz elképzelni, de a lövészárkokban is kapott ihletet a művészet iránt fogékony ember, pedig a tárgyakból egy kiállításra is futotta, Hadiszervből Emlék a békének címmel a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.
A háborúk során a harcok szünetében frontkatonák által készített tárgyi emlékeket felvonultató kiállítás először tavaly ősszel volt látható a Lövészárkok művészete címmel. A tárgyak között szerepelnek hadi anyaghulladékból készült lőszerhüvelyvázák, részkarkötők, képkeretek, asztali díszek, valamint személyesített kulacsok, ruhamkések és faragványok. A kiállítás a háborús mindennapok tevékenységéről és a lövészárkok művészeinek gondolatvilágáról ad képet e különleges tárgycsoport segítségével.
Egytől egyig tükrözik az emberi akaratot, a hitet, a reményt és azt a mély szeretetet, amely a lövészárkok embertelen világában is tulajdonképpen győzedelmeskedni tudtak.
A tárlaton nem csupán magánfelajánlásokból származó tárgyak, hanem a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának és Kéri Ádám képzőművész magángyűjteményének darabja is megtekinthetők.
Híradó után sport, amiből egy előzetest most Kelemen Zsolttól hallhatnak. Szervusz Zsolt!
Szervusz Edit, köszöntöm a nézőket! A kormány elfogadta az előterjesztést, Földi Imre lett a nemzet sportolója. Jelenállás szerint nem lesznek a nemzet sportolói, de fiatalok, van még idejük bőven. Hazaérkeztek Németországból a férfi kézilabda válogatott tagjai, a részletekkel hamarosan jövök.
Köszönöm szépen, és ma sem marad el a gazdasági híradó Serfőző Krisztinával. Az egyik aktuális ügy az uniós pályázatok. Vannak-e fejlemények mára?
Jó estét kívánok, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket. Így van, ma foglalkoztatással kapcsolatos pályázatokat írtak ki. Interjút láthatnak továbbá Barát Etele volt tárca nélküli miniszterrel, aki Bajnai Gordon előtt vezette a Nemzeti Fejlesztési Hivatalt. Barát Etele egyébként 5-7%-os pénzlehívást vár a 7 év alatt megszerezhető 8000 milliárd forintból idén, míg leszerződve 12-15%-ot. Minden a költség takarékosságért, kommunális hulladékból felszabaduló gázból fejlesztenének áramot Hódmezővásárhelyen. Részletekkel fél hét után pár perccel várom Önöket.
Köszönöm szépen Krisztának, itt pedig a főbb hírekről még egyszer egy-egy mondatban. Harccal a vasút felé, megállapodás vagy sztrájk? Csak akkor nem lesz munkabeszüntetés, ha a kormány megtartja a vasutasok kórházait. Terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában. A hatóságok újabb merénylettől tartanak a Szigetországban. Idén már csak online, sokan viszont nem regisztrálnak az elektronikus adóbevalláshoz. A mulasztásért komoly bírság jár. Legközelebb 21 óra 40 perckor várom Önöket a képernyő elé rövid híradással, addig is viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! 1972-ben olimpiai bajnok, 64-ben és 68-ban olimpiai ezüstérmes, 6-szoros világ, 10-szeres Európa bajnok, 14-szeres magyar bajnok, 24 világrekord fűződik a nevéhez, 5-ször volt Magyarországon az év súlyemelője. Indoklásnak ennyi talán elég is, hogy a tavaly elhunyt Puskás Ferenc helyére miért Földi Imrét választották be a nemzet sportolói közé.
Ennek a 8 emeletes tatabányai lakótelepi háznak a 7. emeleti lakásában él feleségével együtt Földi Imre, a nemzet sportolója. Mindig hűséges volt városához és a Bányász sportklubhoz is, ahol 33 éven keresztül versenyzett és edzősködött. Az olimpiai világ és Európa bajnok súlyemelő, a 24-szeres világrekorder telefonon értesült arról, hogy őt választották a nemzet sportolói közé.
Ez személyesen Lampert Mónika és Gyurcsány Ferenc hívott föl telefonon, és ők közölték velem, hogy én vagyok a 12. nemzet sportolója. szerintem az egyik legnagyobb kitüntetés Magyarországon, mert én egy nemzetet képviseltem végig egész sportpályafutásom alatt, és elnyertem ezt a címet.
A 69 éves sportember az évszázad súlyemelője címet is elnyerte a Nemzetközi Szövetségtől, edzőként csillalánya Európa-bajnoki címeinek is örülhetett. Jó fizikai erőben van ma is, bár két hete egy lágyéksérv műtéten is átesett. Elégedett életével is változatlanul hűséges maradt Tatabányához, ahol a város díszpolgára is egyben.
Elhunyt legendáinkat sem felejtjük el, Zugló önkormányzatának képviselőtestülete egyhangulag megszavazta, hogy a Papp László sportaréna előtt a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívónak, a Puskás Ferenc stadionnál pedig a legendás labdarúgónak állítsanak szobrot. Hazaérkezett a németországi világbajnokságon, 9. helyen végzett férfi kézilabda válogatottunk.
Elmondhatjuk azt, hogy egy olimpiai és egy világbajnoktól kaptunk ki, lecsúszott két verseny, ugye a horvát, illetve a spanyol. 5 mérkőzést nyertünk, utána elvesztettünk 3-at.
Köztük azzal az orosz meccsel, ahol egyetlen perc alatt vált az álom rémálommá, azaz egy gólos vezetésből lett egy gólos vereség.
Nem tudtam megnézni, az a szomorú, tehát nem kaptuk meg a DVD-t, illetve az oroszoknál állítók volt egy, de nem akarták idadni nekünk. Arra emlékszem, hogy ugye minden rózsaszínű, és ugye még játszunk nálunk a labda, és gyakorlatilag ugye gólt kell lőni, aztán nagyon hirtelen ott egy kritikus szituáció után passzívett a játék, amit rosszul reagáltunk le, és utána már is ott vannak a kapunknál, és arra emlékszem, hogy ott egy kiállítás, és utána egy olyan 10 másodperc, amely nagyon fontos volt.
Volt akár mentalitás, akár pedig fejben eldőlt problémák, amik egy világversenyen megzavarták, akár fiatalabb játékosokat, ugye rengetegen vannak, hogy körülöttünk, mindenkit ilyenkor keresnek, hogy akár átigazoljon másik klubba. Ehhez hozzá kell szokni, ehhez még a mi fiatal játékosaink nem voltak hozzászokva.
Gágyula elkeseredett, még a válogatott beli folytatáson is gondolkodik.
Hát szerintem gyusziva sincs, illetve bízom benne, hogy nem lesz, hiszen alapember a válogatottban úgy gondolom, hogy nagyon fontos személyiség, hiszen a fiatalok azért nagyon hallgatnak rá, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos.
Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Nyugtalan nappalok és éjszakák, gyakori vizelési inger, folyóügyei csak akadoznak. A természetes hatóanyagú Prostamol Uno tartós szedésével megszüntethetők a panaszok. Napi egy kapszula Prostamol Uno tartós szedése javasolt.
Prostamol Uno megkönnyíti folyóügyeit.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nincs témája? Keresse a helyi témát. A legnagyobb példányszámú ingyenes heti lap, mely minden szerdán házhoz megy. Keresse Budapesten és a dél-budai agglomerációban.
Haspuffadás, szélgörcs, túlzott gázképződés. Olyan panaszok, amelyekről nem szívesen beszélünk, viszont szeretnénk gyorsan megszabadulni tőlük. Az Espumizán gyöngy a haspuffadás és szélgörcs okozta panaszok hatékony gyógyszere. Rendszeres szedése esetén is biztonságos. Nem befolyásolja az emésztést és a gyomor működését. Az Espumizán gyöngy folyadék nélkül is bárhol, bármikor könnyen bevehető. Espumizán. És elszáll a puffadás.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Klári üzletkötő. Régi autóját jelentős beszámítási felárral újra, régi hitelét olcsóbbra cseréli. Pál autószerelő. Tudja, mennyit ér 4 kerékre szerelt téli gumi. Dezső erdész. Megbízható 4 kerék meghajtást keres. Móni fodrász. Az összes testre szabott lehetőség érdekli. Eddig 9 igazit talált. Szabó úr. Gyűjtő. A limitált modellekre kíváncsi. A Suzuki modelljeivel most akár 575 ezer forintot takaríthat meg. Január. Ide már.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Most még jobban megéri az új 16 darabos medvecsomag, újabb rejtvénykártyákkal.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a nap január utolsó napja olyan volt, mint amilyen január egészében véve már, ami az időjárást illeti. Az ilyenkor megszokottnál jóval-jóval enyhébb volt időjárásunk, sokfelé sokat sütött a nap, szinte tavaszias volt ma az idő. A folytatásban azonban ismét változás előtt áll a Kárpát-medence időjárása. Észak-nyugat felől egy ciklon hideg frontja éri el holnap a Kárpát-medencét, és ez bizony ismét nagyon sok felé okoz majd erős, viharos, sőt helyenként orkán erejű szelet. Európában egyébként ezekben a napokban inkább csak északkeleten, illetve keleten van igazi tél, de ahogy említettem, a folytatásban mindenképpen a változékonyság lesz jellemző a Kárpát-medence időjárására. Északa tehát észak felől megnövekszik a felhőzet, ott már hajnalban számítani kell arra, hogy a szél megerősödik, és elszórtan előfordulhat kisebb eső, illetve hózápor. A hőmérséklet a hajnali órákra pedig -1 és +3 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt az északnyugati szél viharossá fokozódik, helyenként orkán erejű is lesz. A Kárpát-medence északi és keleti tájain kell számítani. Záporokra, hózáporokra, az észak-keleti magasabban fekvő területeken akár havazás is előfordulhat. A szél miatt jóval hidegebbnek érezzük majd az időt, mint amilyen igazából lesz, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke 1 és 9 fok között valószínű. Délután egyébként egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet, délnyugaton akár a nap is kisüthet, de északon és keleten továbbra is borongós lesz majd az időjárás, és ott még előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. A frontérzékenyeknek sajnos egy nyugodt napjuk sincsen, a mai gyenge melegfront után holnap hidegfronti hatással kell számolniuk. És akkor nézzük a folytatást, a következő napok időjárását. Pénteken ismét egy kicsit nyugodtabb lesz időjárásunk, a változóan felhős ég mellett egyre több időre kisüt majd a nap, és a légmozgás is gyengébb lesz, a hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Aztán szombaton egy újabb hidegfront éri el a Kárpát-medencét, a szél újra megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Elsősorban az észak és a keleti tájakon valószínű újra csapadék. Vasárnap aztán hózáporok fordulhatnak elő, a szél továbbra is erős marad, a hőmérséklet pedig mindkét napon 2 és 7 fok között valószínű. Kedves nézőink, megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Rendünknek új szellemre van szüksége, Magdolna. A középkor szellemét kellene innen száműzni.
A boldogsághoz mindent fel kell áldozni. De vannak titkok, amiket jobb elrejteni.
Eljönnek majd a sátán követi, és lesznek, akik farkasokként báránybőrt töltenek.
Az igaz utat csak igaz eszközökkel lehet járni.
Requiem aeternam, Dona ei Domina.
Régi és új harca a Zárda falai között. Főszerepben Törőcsik Mari. A filmmel a 90 éve született Fábri Zoltán rendezőre és a közelmúltban elhunyt Illés György operatőrre emlékezünk. Hangyaboly, Kafka Margit regénye nyomán. Ma 20 órakor a Duna Televízióban.